1993. március 18-a csütörtök este.
Kedves testvérek, elolvasom a mára kijelölt új szövetségi részt a Lukács írása szerinti evangéliumból, a 19. fejezet 11. és következő verseit olvasom, 27. vers lesz az utolsó. Amikor ezeket hallották, még egy példázatot is mondott Jézus, így szólt tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 mínát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem térek. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívattam azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adtam, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és ezt mondotta, Uram, minnát 10 minnát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám. Mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalma 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek 10 mínája van. Mire ezt mondták neki, Uram, annak 10 mínája van. De ő így válaszolt, mondom néktek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek fölöttük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Megint egy példázat, amiben bőven vannak kérdőjelek. Most nem akarok egészen részletesen beszélni a kortörténeti összefüggésről, háttérről, csak annyit, hogy van ilyen kortörténeti háttér. Valóban Krisztus előtt 4-ben egy bizonyos Archelaus nevű előkelő ember elment a római császárhoz, és Judeának egy része felett királyi méltóságot akart kiprotezsálni, vagy hogy a császár adjon neki protekciót erre. Aztán utálták, gyűlölték, és valóban egy 50 fős zsidó küldöttség ment utána, és kérte a császárt, hogy ne adjon neki királyi méltóság. Szóval van történeti háttere dolognak, talán még annyit a bevezetés tanból, hogy érezhetően összemosódott itt két gondolatkör. Egyik ez a lázadás a király ellen, akit a fő király, a római császár tesz helytartóvá, érezhető Isten Krisztust a világ uralkodójává teszi, és nem akarják, hogy uralkodjék. Tehát ez az egyik gondolatkör, a másik pedig a talentumok példázatához hasonló, csak más értékekkel. a szolgáknak adott megbízás, sáfárkodás és aztán az elszámolás. Ez a két önálló egység egybe mosódott ebben a példázatban. Mondom, nem akarok további részleteket mondani erről, inkább ezt a gondolatot emelem ki, hogy nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Nem akarjuk, nem akarunk. Még annyit talán azért mégiscsak el kell mondani általában a példázatokról, mert erre is vonatkozik, hogy Jézus nem a keresztény gyülekezetnek mondta a példázatokat, hiszen akkor még nem is volt, amikor ő ezeket a példázatokat mondotta, Galileában, jártában, keltében mondotta. A példázatok jelentős része a zsidó vezetőség ellen szólt, mondhatjuk így. A zsidó vezetőséget akarta fölrázni a példázataival, úgy, hogy emberek, álljatok meg, felelősek vagytok, és jön a számadás, és kemény számadás lesz. Tulajdonképpen a talentumok is később kerültek át keresztény értelmezésbe. Az első, a legeredetibb értelmük az volt, hogy Jézus a zsidó vezetőket tekintette úgy, hogy Isten talentumokat, megbízásokat adott nekik, és azzal el kell számolniuk. És itt is a zsidó írástudókhoz szól, akiknek sáfárkodni kellene az Isten kincseivel, de nem jól csinálják, némelyek jó, mások nem jó. Tehát elsősorban Jézus a zsidó hallgatósághoz és a zsidó előjárókhoz szólt, de természetesen későbbiekben átvették ezt, és a keresztények magukra alkalmazták azt, amit eredetileg Jézus a zsidó hallgatóságra és különösen a zsidó vezetőkre méretezett. Na, de mondom, ezt szépen összehozhatjuk, ezt a gondolatot, nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Hát ez is elsősorban a zsidó népre vonatkozik. Itt is elég furcsa, hogy milyen történeti eseményt tesz a tanítás alapjává, de már éppen csütörtökön hallottunk hamis sáfáról, hamis bíróról. Hát itt is meg kell barátkozni azzal, hogy egy elég kétes értékű politikai eseményre, megtörtént eseményre utal, néhány évtizeddel előtte zajlott politikai eseményre utal Jézus. De a lényeg ezen belül mégiscsak az, hogy jönne valaki felső megbízással, de tiltakoznak, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. Tehát ez első értelmezésben a zsidó népre vonatkozik. Jézus átélte azt, hogy őt küldötte az atya, de nem akarják elfogadni. Ez első értelmezés. De aztán átkerült ez az értelmezés a keresztényekre is, és nagyon is értelmezhető tovább a keresztény hallgatóságra nézve. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. Ez alig, hanem a legkeményebb egyház kritika, amit el lehet mondani. Jézus átélte azt, hogy amit ő hozott, azt nem akarják elfogadni. Most itt ilyen formában mondotta el, uralkodás és engedelmesség, megbízás és hűség, hűtlenség ebben a képben mondja el, de igazából azt mondja, hogy ő valamit hozott, azt el kellene fogadni, azzal valamit kellene csinálni, és hát némelyek csinálják, de a többség, ebből ugyan nem tűnik, hogy a többség, de vannak egyéb tanítások, amikből kitűnik, hogy az igazán címzettek, akiknek elsősorban szólodók nem veszik magukra. Nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. A ma esti elmélkedésünk témája tehát ez, hogy az Isten küldötte, itt volt, itt van közöttünk Jézus, és valamit hoz, valami megbízást, valami ajándékot, feladatot, sáfárságot, és nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Ez így nagyon durván hangzik, és az első reakció bizonyára az bennünk, hogy Hát igen, igen, azért időnként én is egy kicsit lázadozom, de hát alapjában én akarom, hogy Jézus uralkodjék rajtam, rajtunk, gyülekezeten, személyenként, rajtam, lelkipásztorod. Valóban így van, hogy én az eszemmel kimondom azt, hogy Uram Jézus, uralkodjál rajtam, vezess, parancsolj. Tehát ez a példázat arra késztet, hogy mélyebbre ássunk le, és lássuk meg, hogy nem olyan egyszerű ez az engedelmeskedés Jézusnak. Vannak bennünk mély rétegek, ahol fészkel az ellenmondás, az engedetlenség, és megtérés után is, és újjászületés után is, és minden fogadkozás, meg bibliaolvasás után is van bennünk egy olyan énünknek egy olyan árnyék része, árnyékos része, amelyik lázad Jézusnak az uralkodása ellen. Az egyház sem akarja, hogy Jézus uralkodjék felette. Most tényleg nem kell részletezni, nagyon messze menően a dolgot, hogy melyik egyház milyen nyilvánvalóan mutatja, hogy nem akarja, hogy Jézus uralkodjék. Uralkodjék a szent hagyomány, uralkodjék a hierarchia, uralkodjék a reformátor, uralkodjék valami, de az élő Jézus az ne uralkodjék, mert az nagyon kínos lenne átrendezni évszázados struktúrákat, évszázados szervezeteket, évszázados gondolatokat átszervezni oda, hogy Jézus uralkodjék. És valóban, ahelyett, hogy egymásra mutogatnánk, vagy pláne más felekezetekre mutogatnánk, akkor van értelme ennek a mostani szövetelünknek, hogyha átéljük azt, ha magunkba tudunk szállni olyan mélyen, hogy fölismerjük, hogy igen, én magam is lázadok. Én magam is hűtelen vagyok, én magam is kemény úrnak tekintem Istent, Jézust olyan értelemben, hogy olyan parancsokat ad, amire csak ezt a kemény ítéletet lehet mondani, hogy ott is akar aratni, ahol nem vetett, ott is kamatot kér, ahol nem tett összeget, ahol nem fektetett be semmit. Van a szívünk mélyén egy ilyen csöndes, elfojtott, de valóságos ellenkezés, és hát ebből áttételesen születnek olyan kompromisszumos kereszténységek, mint a miénk, most tényleg mindenki magára gondoljon, olyan kompromisszumos kereszténységek születnek, amiknek a lényeg az, hogy sok mindenben engedelmeskedem, csak éppen a legmélyebben, ahol a legérzékenyebben érintene Jézus, ott nem engedelmeskedem. És ez most azért foglalkoztat engem, mert úgy tűnik, hogy hamarosan nagyon aktuális lesz az, hogy Jézus uralkodik-e mondjuk ebben a kis gyülekezetben, vagy pedig nem. A külső világ most már hangos a közelgő politikai választások előszelétől, majd vihar lesz belőle, de az előszele már fújdogál, és csoportosulások vannak, pártok alakulnak, és viták vannak, és egymásnak a pocskondiázása történik. Ez kint van a külső világban, de ezt szomorúan kell tapasztalni, hogy már is vonul be ide a gyülekezetünkbe is. És azt hiszem, nem elég korán kérem az Isten nevébe, Krisztus nevébe, kérem a testvéreimet, hogy ez a gyülekezet legyen hat párt gyülekezet. Azt úgy tudom, hat párt van, aztán még azon kívül van 25 párt. De ne legyünk egy párt. Tudnék, már előző hetekben, hónapokban valaki panaszolta, hogy régi, nagyon jó lelki testvériségben van valakivel, és egyszer csak észrevette ez, hogy MS nem MDFS, hanem egy másik párthoz tartozik. És egy óriási botrány, óriási vita keretkezett. Hogy? Hát te összeférhetőnek tartod a keresztjét, lelkismereted, de az, hogy nem az MDF-nek vagy a tagja, hanem ennek a pártnak. Már ez megszólalt. És Ez egy rettenetes dolog lenne, hogyha itt a gyülekezetben egymást pártállásunk szerint osztályoznánk, és itt is elkezdődnének csoportosulások, hogy én annak vagyok barátja, aki ide lép be, és azt nem is tekintem komoly keresztjének, aki oda szavaz. Mondom, most még csak úgy az előszelei vibrálnak egy kicsit a levegőbe, de azt mondom, hogy nem elég korán kezdjük el mi prédikátorok mondani, hogy Isten őrizze minket ettől. Igenis, legyen mindenkinek saját, meggondolt politikai állásfoglalása, ez mindenkinek saját joga, értesülései, információi szerint, lelkiismerete szerint, reménysége szerint, tapasztalata szerint, ezek mind-mind belejátszanak. Ezek szerint kialakul egy felfogás, én pedig ide fogok szavazni. A másiknak más előzményei, tapasztalatai vannak, másként dönt. Engedjük meg egymásnak ezt a folyamatot, ezt a felelős döntési folyamatot, és ne tegyük függővé ettől a szeretetet, a barátságot, és még kevésbé ne vonjunk le a kereszténységre nézve következtetést. Hogy ha te így döntöttél, az azt jelenti, hogy nem vagy igazán keresztjén. Egy kicsit vissza kell utalnom a vasárnapi prédikációmra, amelyikben próbáltam elmondani, hogy ha Jézusnak engedünk, akkor hogy is kellene gondolkoznunk, cselekednünk, és nehéz dolog, mert különböző élményeink vannak. Kimondottam ezt a nehéz mondatot, hogy a forradalom elbukott, és minden forradalom elbukott, és ez némelyeknek fájt, rosszul esett, csak semmiféle magyarázkodásra nem szorulok, csak mondom azt, hogy ki a maga előzményei szerint ítéli meg, és én most elmondom ebbe a bizalmas körbe, hogy számomra például 1956 mikor bukott el. Számomra nem november 4-én bukott el, amikor jöttek vissza az orosz tankok, hanem számomra október 29-én, 30-án bukott el a forradalom, amikor a saját házunkban az egyik szomszédunk, egy öreg zsidó házas pár, emlékszem rá, a Herzog bácsi meg a Herzog néni, becsöngettek hozzánk, és azt mondták, hogy engedjük be őket, mert szeretnének itt éjszakázni, és a következő heteket itt tölteni, mert elkezdődött a zsidózás a házban, és félnek, hogy rájuk törik az ajtót, és megölik őket. Ez október utolsó napjaiban volt. Számomra ekkor már elbukott a forradalom. Amikor elkezdődött a zsidózás, és amikor az első kommunistát fölakasztották a lámpavasra, akkor elbukott a forradalom. Ha Jézus irányítja a gondolatainkat, én így gondolkodom, szabad persze másként is, de én azt mondom, hogy Jézus akarna uralkodni a gondolataink fölött. És Jézus gondolata az, hogy nem szabad embert ölni. Még akkor is, hogyha netán ő ölt. Emberi igazság szerint lehet az, hogy szemet szemért, fogat fogért, golyót golyóért, és így tovább. De itt éleződik ki a dolog, azt hiszem, érzik, hogy szeretném, ha éreznék a testek, hogy ilyen mélységekig menően érvényes az, hogy akarjuk, hogy uralkodjék Jézus, vagy nem akarjuk, hogy uralkodjék. Aztán beszélgessünk egymással. Én akarom. És mint hogy én akarom, hogy Jézus uralkodjék a gondolataimon is, a világ szemléletemen is, azért én így gondolkozom és így beszélek, de ha te másként üljünk le és beszélgessünk együtt. Tehát itt nincs szabadalmazott Krisztus gondolat, egyedül igaz, egyedül érvényes Krisztus gondolat. Itt ez a kérdés, hogy akarjuk egy egész idáig menően, a legmélyebb érzéseinkig menően, a nemzeti érzéseinkig menően, a zsidó szeretet vagy nem szeretet, és így tovább mélységeig is lemenjen az, hogy akarjuk-e, hogy Jézus uralkodjék rajtunk, vagy nem akarjuk. Mondom, ez szubjektív dolog, de oltalmazza meg Istenünket, hogy ezekben a dolgokban megoszlás vagy szeretetlenség keletkezik közöttünk. Én azt kérem a testvéreimtől, hogy a továbbiakban, mert mondom, megyünk majd befelé, és bele fognak hajszolni minket a médiák, a híres neves médiák belehajtanak minket valamiféle álláspontba és döntésbe, és arra kérem a testvéreimet, már most kezdjünk el, nem csak magunkért is persze, de az egész magyar népért, hogy ne lehessen ezt a népet már megint szét darabolni azon a címen, hogy te nem vagy magyar. Aki ezt mondja, az már nem is magyar. Ez a ma esti üzenet, ezt éreztem, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, hogy akarjuk-e, hogy Jézus uralkodjék. Akarjuk-e, hogy Jézus uralkodjék a legmélyebb rétegekben is, amik bennem vannak, amik talán a legszentebbek, vagy éppen a legfájdalmasabbak. Akarom-e, hogy Jézus odáig hasson le, és azt feloldja, előhozza, nevesítse, hogy miről van szó, és kioldja belőlem annak a mérgét. Akarjuk-e, hogy Jézus uralkodjék? Egyébként ezek a mína ügyek, ezek azt mondják számomra, és gondolom mindjárt számára, hogy az, hogy Jézus uralkodik rajtunk, akar uralkodni rajtunk, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy adott nekünk valamit, mínát vagy talentumot, egyikben így, másikban úgy mondja a példádat, adott nekünk valamit, és azt nekünk kezelni kell. A talentummal kereskedni kell, a mínával ugyanúgy. Egyébként ez a mína, hogy csak valami kis bibliai tudományt is mondja közben, ez sokkal-sokkal kisebb összeg, mint a talentum. Kimondják a lexikonok, hogy hány gram, és hát ahhoz képest ezüstből vagy aranyból van. De általában így mondják, hogy egy mína az 100 drachmát vagy dénárt jelent, egy dénár egy napszámot jelent, hát ki lehet számítani, egy napszám az egy egység, 100 ilyen napszám egység, ez egy mína. Tehát sokkal-sokkal kisebb összeg, mint Máténál a talentumokról szóló példádat. Tehát mit jelent az, hogy Jézus uralkodik rajtunk? Az, hogy adott nekünk valamit, talentumot, nagy összeget, vagy mínát, egy kisebb összeget. A lényeg az, hogy ezt forgatni, ezzel sáfárkodni. Akinek tudományt adott, annak igenis a tudományban kell előre menni. Akinek együttérző, meleg szívet adott, annak igenis a szeretetszolgálatban kell szorgoskodnia. Akinek a gyülekezet szervezését, gondozását adta, annak abban és országosan is. Akinek milyen mínát adott, abban a Jézus gondolata szerint szorgoskodni. Ez az ő uralma. Úgy uralkodik Jézus rajtam, hogy adott nekem valamit, és azzal a valamivel, amit nekem adott, azzal nekem hűségesen kell sáfárkodni, és elszámolok majd vele. Nem akarom folytatni, hogy kinek mi, és hogyan ezt mindenki maga döntse el. Én úgy érzékelem, hogy nekem adta ezt a nem éppen néha gyönyörűséges, néha keserves dolgot, hogy gondolkozzam és teológiát művelje. És én nekem ezzel kell elszámolni, hogy gyáva vagyok, vagy lusta vagyok, elmondom azt, amit megértettem, félek-e a népszerűtlenségtől, hajtom-e a népszerűséget. Nekem ez a mína. Akinek a mína az, hogy látogasson betegeket, annak igenis azt kell csinálnia. És akinek az, hogy a magyar népért sírjon, örüljön, harcoljon, a magyar népért, de ne bántsuk egymást, hogy ki más csinál, mint amit én. Akarjuk-e, uralkodjék rajtunk? Ha akarjuk, akkor ilyen egyszerű a dolog. Amit reánk bízott, ami nekünk van, azzal kell hűségesen sáfárkodni. Hajtsuk meg a fejünket. Megváltó Urunk, maga a szó is olyan idegenül hangzik, hogy uralkodol, hiszen milyen is a te uralkodásod. A te uralkodásod a szeretetnek uralva. Az ajándékozásnak, a gyógyításnak, az egészségnek, a megbocsátásnak az uralma. A te uralkodásod az újjáteremtés uralma. És megvalljuk, Urunk, hogy bizony van ellenkezés bennünk, pedig csupa szeretet, csupa élet, örök élet, üdvösség a te uralkodásod, és mi mégis görcsösen, mereven ragaszkodunk a régihez, önmagunkhoz, és nem akarjuk, hogy uralkodjál, nem akarjuk, hogy kiforgassál minket a régi gondolatainkból, érzéseinkből, tétlenségünkből. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus Krisztus, add nékünk a te szent lelkedet, Szentlélek Isten, aki olyan gyöngéden, olyan csöndesen, olyan kedvesen tudsz munkálkodni a lelkünkben, kérünk, hívunk, Szentlélek Isten, te egyengesd a mi Urunk Jézus uralmának útját a mi lelkünkben. Szentlélek Isten, tégy minket nyitottá újak befogadására, tégy minket szabaddá előre haladásra, tégy minket szabaddá falak ledöntésére. Szentlélek Isten, munkáld bennünk Jézusnak az uralmát. Kérünk a mi gyülekezetünkért is, Szentlélek Isten, vigyázz reánk, hogy nagyobb legyen itt a szeretet, mint a magunk igazsága. Áldj meg minket, hogy ki keresse a saját igazságát is, de add ezt a nagy-nagy ajándékot, hogy a te szereteted nagyobb legyen minden emberi igazságnál. Oltalmazd gyülekezetünknek a békességét. És kérünk a magyar népért is, köszönjük, hogy úgy, ahogy megőriztük az együttlétet, az együttmunkálkodást, de állandóan fenyeget az, hogy elszabadulnak az indulatok. Könyörgünk már jó előre ezekért a készülődésekért, ahogyan itt hatalomváltásra pályáznak sokan, fordulatra, ad, hogy békességben folytatódjék a mi történelmünk, és köszönjük, hogy mindez ideig békességben folyt. Urunk, bocsáss meg azt, hogyha vért ontottunk, és bocsáss meg azt, hogyha a te nevedben vért ontottunk, ha a te nevedben a te igazságodat hangoztatva vért ontottunk, embereket öltünk meg. Áldj meg minket, hogy szomorúak legyünk, keserűek, szégyenkezőek, bűnbánóak legyünk minden vérért, ami kiomlott ebben az országban, ebben a világban, és omlik most is. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus, légy Úrrá gondolatainkon, cselekedeteinken, és kérünk, légy Úrrá ezen a mi magyar népünkön is. Amen.